Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 135. Zsoltár első versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és most egy új éneket tanulunk meg.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, hoztunk egy szép éneket, és szeretnénk megtanítani. Tessenek meghallgatni.
Felnézek rád, csodás kereszt, hol szenvedett, s meghalt az Úr. Ott kárnak vallom kincsemet, és büszkeségem forma múl.
Köszönjük szépen.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található a mai napi református kalauz szerinti újszövetségi szakaszban, Máté evangélium a 20. fejezetében, a 20. verstől a 28. versig.
Ekkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Ő pedig azt kérdezte, mit kívánsz? Az így felelt. Rendeld el, hogy egyik fiam a jobb kezed, másik a bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet nekem kell majd kiinnom? Azt mondták, kiíhatjuk. Erre ő azt mondta, az én poharamat kiisszátok ugyan, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Mikor ezt a többi tíz meghallotta, bosszankodtak a két testvérre. Jézus pedig előszólította őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a fejedelmek zsarnokoskodnak népeiken, és a nagyok éreztetik velük hatalmukat. De ne így legyen köztetek, hanem aki köztetek nagy akar lenni, az szolgáljon nektek. És aki köztetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Amint, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és ő az életét adja váltságul majd sokakért. Isten tegye áldottá bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk, kedves testvérek! Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ma is eljöhettünk az Isten tiszteletre, a te tiszteletedre. Köszönjük, hogy békében lehetünk, hogy szabadon szólhat a te szavad. Bocsáss meg, ha úgy gondoljuk, hogy nekünk bármiféle előjogunk lenne te előtted, csak azért, mert a te népedhez tartozónak tudjuk magunkat. Hiszen az apostol is arra figyelmeztet minket, hogy egymást magunknál különnek tartsuk. Ne legyünk sértődékenyek, olyanok, akik csak magukkal vannak elfoglalva. Ne próbáljunk másokat ítélgetni. Főleg ne akarjuk megmutatni másoknak, hogy hogyan lehet helyesen élni. Ez nem vezet máshoz, mint háborúsághoz, Urunk. Te tudod, hogy többen vannak itt köztünk, én magam is, akik életükben megtapasztalták, hogy milyen érzés az, amikor pincébe kell szaladni a fegyverek elől. Ahogy a himnuszunk is mondja, hogy bújt az üldözött s felé, karnyolt barlangjába, szerte nézett s nem lelé, honnyát a hazába. Ez van most a szomszédunkban. De olyan jó, hogy benned bízhatunk, te vagy erős várunk, Istenünk. Az igaz hozzád fut és megmenekül, énekeljük. Urunk, adj menedéket azoknak, akik a háborútól szenvednek. Te, aki a rosszat is jóra tudod fordítani, adj vigasztalást, erősítést a menekülőknek. Mi sokáig békében éltünk, és azt hittük, hogy ez a természetes, mert elfeledkeztünk arról, hogy az ember szíve szüntelenül gonosz, magától képtelen békességet teremteni. Úr Jézus, béke fejedelme, hadd találjuk meg külső és belső békességünket benned. Szentlélek, Úristen, te indíts minket imádságra, cselekvő szeretetre. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 165. dicséretünk 3. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma 20. fejezetében, a 26. verstől a 28. versig. De köztetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvéreim, nem messze tőlünk háborús övezet van, és tudjuk sajnos, hogy ez nem egy videós játék, hanem ez a valóság, hogy emberek halnak meg, lerombolt házak, városok, menekülő tömegek, és nem látjuk a végét, és nem tudjuk, hogy ez mennyire fog még minket is érinteni. Miért? Azért, mert valakik nagyobb hatalmat szeretnének, nagyobb területekkel, nagyobb befolyással a világra. Nem mindegy, hogy ki a világ első, mert az ossza a lapokat, övé a több pénz, övé a felügyelet a többiek felett, övé a hatalom. Ugye április 4-én hazánkban is választások lesznek, és addig folyik a tülekedés az első helyekért, és furcsa erről olvasni az evangéliumokban, hogy még a tanítványok is ilyenek voltak. Jó kérdésként indult. Akkor oda ment Jézushoz Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Nem sokkal ezelőtt, a szakasz előtt arról olvashatunk, hogy Jézus erre biztatta a tanítványait. Máté 19.27.30-ban olvassuk, hogy ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz? Jézus erre azt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvérét, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Tehát ígérít Jézus a tanítványainak 12 királyi széket. Zakariás próféta könyvének 4. fejezetében pedig szó van a két aranygyertyatartó melletti két olajfáról, amit írás magyarázók úgy magyaráznak, hogy a messiás mellett még lesz két különleges hely is, különleges méltóság fenntartva, két felkent számára. Hát ezt kérik itt a Zebedeus fiai. Leborulnak Krisztus előtt, és alázatosan kérnek, nem követelőzve, hanem együtt mindhárman. Édesanya két felnőtt fia, egységben Salomé, János és Jakab, akik egyébként lehet, hogy közeli rokonságba is álltak Jézussal. Valahogy Jézusnak ez az ígérete jobban megmaradt bennük, pedig Jézus sokkal többet beszélt a keresztről és a szenvedésről. Útba van Jézus Jeruzsálem felé, és itt is előtte, közvetlenül, ezelőtt az igék előtt, elmondja nekik harmadszorra is, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt, és megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköbdösik őt, és megölik őt. De harmadnapon föltámadt. Hallják ezt a tanítványok, de ezt a sok szörnyűséget nehéz is bevenni a testi embernek. Hát akkor ugorjunk egy nagyot, ugorjuk át a keresztet és a halált. Mi lesz azután? Megéri? Hát mi mindent elhagytunk. Mi lesz érte a jutalom? Tudjuk, hogy ezek a fiúk egy jól menő halászati vállalkozás tulajdonosai voltak. Ezt hagyták oda, amikor Jézust követték. Biztosra szeretnének menni, hadd legyen akkor legalább cserébe a két legjobb hely a miénk. Utolsókból szeretnének elsők lenni, hogyha itt a földön nem, akkor legalább majd a mennyben. És az édesanyja is nyilvánvalóan szeretné egyengetni fiai jövőjét, közben járni. Hát két nem akármilyen fiút felnevelt. És nem földi dolgot kér, nem egészséget kér, nem sikert, gazdagságot, hanem örökkévaló mennyei pozíciót. De Jézus mégis így válaszolt nekik, nem tudjátok, mit kértek. Mert mégis rossz ez a kérés. És ezt mutatja meg Jézus válasza is, és a többi tanítvány reakciója is. A kéréseinkben, sajnos sokszor az imádságainkban is, a szolgálatainkban is, benne van önző, uralkodni akaró énünk, hatalmi törekvéseink, nagyra vágyásunk, mert ez az emberi természetünk legmélyebb törekvése. Csak van, amikor jól becsomagoljuk. Mert jó lenne, hogyha az Isten igéje leleplezné ezeket a bűnös szálakat a szívünkben. Mit kívánunk tőle? Mifélék az imádságaink? Bele simulnak-e azok az Isten örökkévaló tervébe? Nagyon jó dolog, hogyha az Istentől tudunk kegyelmet kérni, ilyen alázattal eléje állunk, és higgyük el, hogy a többi az mind-mind majd ráadás lesz az ő szeretetéből érdemtelenül. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek erre, kiihatjuk. Erre ő azt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Jézus a tanítványokat a szenvedésre készített fel, nem az uralkodásra. Mert nem lehet átugrani a keresztet. Az ember fiának is ez az útja. Átadják ellenségeinek, legyőzik, pogányok kezébe adják, kiszolgáltatják, fölébe kerekednek. Majd megfeszítik a véres golgotai kereszten. És ez a pohár, ez keserű pohár. A szenvedés pohara, a keserűség kelyhe. A Zsoltárok könyvében ezt olvassuk, mert serleg van az Úr kezében, a keserűség kelyhe kijönti, és még a seprőt is meg kell inniuk azoknak, akik gonoszok a földön. Hát ezt a poharat Jézus itta ki, és mindezt azért, hogy magára vegye bűneinket, és eleget tegyen mindegyik bűnünkért. Mert hogy az üdvösségünknek nagyon nagy az ára, szenvedés, alázat, megüresítés útja, ahogyan arról a Filippi levélben is olvasunk. Zebedeus fiai ennek nincsenek tudatában, és ezért gőgösen, szinte gondolkodás nélkül határozottan rávágják ezt a képtelenséget, hogy igen, mi kiihatjuk azt a poharat. De ezt egyedül csak Jézus Krisztus tudja kiinni, és ezzel az üdvösséget nekünk megszerezni. Mert mi emberek ehhez nagyon kevesek vagyunk. A pohár, a harag pohara egyet jelent az ítélettel, ami a bűnös emberre vár méltán. És amikor Jézus Krisztus ott a Gecsemánei kertben, imádságában tusakodik, ezt kéri, hogy Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a keserű pohár, mert még neki is súlyos ez a pohár. Az előkelő hely csak a szenvedés útján érhető el. És milyen jó, hogy Jézus jól hallgatta meg az ő imádságukat, kérésüket, és jól hallgatja meg a mi imádságainkat is, és nem büntet azzal, hogy mindent megad nekünk, amit kérünk. Később majd mártíromságában ez a két tanítvány is megtapasztalja azt, hogy mennyire így van, hiszen itt szinte a két lator helyét kérték ott a Golgotai kereszten, Jézus keresztje mellett. Jézus nem ígéri azt az övéinek, hogy az utunk szenvedésmentes lesz. Nyilván nem hasonlítható a mi szenvedésünk Jézus Krisztuséhoz, de az ott van az igében, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét. Mert Krisztus követése ezen a földön nem a dicsfényben való tündöklés. És hogyha szolgálni szeretnénk neki, ha tanítványként szeretnénk élni, akkor számolnunk kell a szenvedéssel is, az önmegtagadással is, ezt nem spórolhatjuk meg. És ennek a szolgálatnak a vége lehet akár a mártír halál is. Egy évtized múlva Herodes Agrippa elkezdi a keresztjének üldözését, és Jakab lesz az első, akit elfogad. És tudjuk, hogy János pedig számkivetett lesz Pátmos szigetén. Jézus itt még velük szembe, de mindenkor is igaz ez, hogy az alázat útját járja, hogy nem vitatkozik velük, nem bizonygatja azt nekik, hogy de ezt egyedül csak én tudom elvégezni, hanem csak annyit mond, hogy különben sem az én dolgom lesz megadni, hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azoké lesz, akiknek ez elkészítetett. Mert Jézus Krisztus dolga a megváltás véghez vitele, nem pedig a jutalomosztás. És elég nagy jutalom lesz önmagában már az is, hogyha ott leszünk az Isten országában, hiszen az sem a mi érdemeinkért lesz, hanem egyedül Jézus Krisztus áldozatára nézve. Jézus az uralkodás helyett a szolgálat útját tanítja. És ez nem megy nekünk magunktól, csak akkor, hogyha bennünk Jézus Krisztus lelke él. És Jézus ebben adott példát nekünk, de nem csak példa ő előttünk, hanem erre szült újjá mindegyikünket. Az utolsó estéjén is itt a földön, nagy csütörtökön, rabszolgai munkát végezve megmosta a tanítványok lábait, és tanítja őket, hogy de köztetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolga. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tehát egy egészen új törvényszerűséget hozott Jézus, ami ellentétben áll a régivel. Mert nem az az erősebb, aki nagyobbat tud ütni, nem is az, aki hangosabban tud kiabálni, vagy akinek fejlettebb harci eszközei vannak, hanem az, aki jobban tud szeretni. A világ eszköze az erőszak, az egymás leigázása, eltiprása, Jézus pedig felemelni akar magához. A szövegben itt két különböző szó van a szolgára. Az egyik a diakónosz szó, ezt jól ismerjük, mint diakónus, mint a szeretett szolgálatnak a végzője, olyan embert jelöl, aki szeretetből és nem kötelezettségből vállal szolgálatot a másik emberért, a másik javára. Ezt Jézus idejében már akkor is alacsonyabb rendű szolgálatnak tartották. Aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen, aki diakónusotok. A másik szó pedig a dúlosz szó. Ez cselédet takart, rabszolgát, vagy mondhatni csicskát egyenesen. Amiben ki van szolgáltatva az, aki végzi ezt a szolgálatot, tehát mint egy tárgyként kezelik, és Jézus Krisztus ezt a szolgai formát vette fel, amikor emberré lett értünk. Tehát a legalacsonyabb rendű szolgálat mindenkinek a kiszolgálása, ha úgy tetszik. És lehet, hogy erre már azt mondja az emberi énünk, hogy nem, hát ezt azért nem vállalom föl. Erre nem vagyok képes. Igen, a magunk erejéből erre nem vagyunk képesek, és nem is leszünk azok. Csak ha könyörül rajtunk az Úr Jézus. Pedig ez az igazi szolgálat. Tehát az élet odaadása elsősorban Jézus Krisztus kezébe, majd rajta keresztül másokért, mások életét munkálva, mindezt Jézus Krisztus dicsőségére. Tehát arra hív ez az ige, hogy a szolgálatban legyünk nagyok, az alázatban, egymás segítésében és megértésében. A tanítványok itt nagyon fölháborodnak ezen a kérésen, de talán azért, mert saját magukban is ismerték ezt a vágyat, csak nem adtak neki eddig hangot. Isten segítsen meg mindegyikünket, hogy tudjunk ilyen módon szolgálni egymásnak, mint ahogy ezt Jézus tanítja, és mindig ott, ahova az Isten állított minket, ne más helyre kívánkozzunk, hanem ahol vagyunk, ott végezzük ezt a szolgai munkát, és kérjük el ezt Istentől, különösen most ebben a húsvét előtti bőti időszakban. Kis történetet olvastam, és azt hoztam itt a végére, a testvérek elé. Egy városban egyszer rangvita tört ki két fiatal pap között, és idősebb kollégájuk elküldte őket egy bölcs apáthoz. Szakadó esőben értek a kolostorba, és amikor beléptek a homályos terembe, hát ott többen is együtt voltak, egy szerzetes azonnal hozzájuk sietett, lehúzta a vastag sárral borított csizmáikat, megmosta azokat. És reggel a két pap kérte, hogy akkor most vezessék őket az apáthoz, és ahogy beléptek az apát szobájába, felismerték benne a tegnapi szolgálatos szerzetest. És megkérdezte az apát őket, hogy milyen kérdéssel jöttetek, és mosolygott. És az volt a válasz, hogy már nincs kérdésünk. Hát nem tudom, hogy nekünk miféle kérdéseink vannak ezután, az istentisztelet után. Milyen kéréssel megyünk oda a mi Urunkhoz. Jó lenne, ha ezek a kérdéseink, kéréseink átváltoznának az ő közelébe, és inkább azt kérdeznénk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hova küldesz, hol akarsz a szolgálatba látni. Isten áldjon meg bennünket ilyen alázatos, szolgáló lelkülettel. Amen. Ráfelelő énekként a 432. dicséretnek énekeljük első, harmadik és hetedik versét. Dicsérünk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus azért a szolgálatért, amit te tettél értünk, hogy adtad egészen önmagadat a keresztre, hogy mentél értünk a halálba, a kárhozatba, hogy hogy elvedd rólunk az ítéletet, ami jogosan áll ránk minden bűnünk miatt. Köszönjük, Urunk, hogy az üdvösséget, a mennyei országot szerezted meg a mi számunkra, és köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki folyamatosan szolgálsz, könyörülsz rajtunk, segítségünkre jössz. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi nagyra vágyóan vagy éppen követelőzően állunk előtted az imáinkban, és nem azt kérdezzük, hogy mit szeretnél, hanem csak soroljuk, hogy mi mit szeretnénk elérni nálad. Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy sokszor még tégedet megismerve is uralkodni akarunk a másik emberen, akin csak lehet. Könyörülj rajtunk, és fordítsd át bennünk szeretetedből ezt az indulatot, hogy tudjunk szolgálni, tudjunk javára lenni azoknak, akik közé odaállítottál. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért az országokért, ahol háború van szerte a világba. Urunk, ez nem tőled van a bűnnek a következménye, de könyörülj a tieiden, hogy helyt tudjanak állni ebbe a nehéz helyzetbe. Különösen kérünk, Urunk, itt a szomszéd országért, hogy te ismered a tűrőképességüket, könyörüljél, hogy minél hamarabb vége legyen ennek az ördögi indulatnak. És segíts, Urunk, hogy ami rajtunk áll, abban segíteni tudjunk. Imádkozunk, Urunk, a gyászoló családokért a gyülekezetünkből. Könyörüljél, hogy tudjanak felfelé tekinteni, a te kezedből elfogadni ezt a veszteséget, de ugyanakkor a vigasztalást és az erőt is. Köszönjük, Urunk, hogy tegnapi nap esküvő is lehetett a gyülekezetünkbe. Áld meg a fiatal pár közös életét, segíts nekik, hogy dicsőségedre lehessen az ő házasságuk. Urunk, itt a csendben kérünk, hogy ha tudjunk előtted állva veled számot vetni és megbeszélni, amire a te igéd indított. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.